Lánci Tamás, a Század Vég Alapítvány vezető elemzője, a figyelő főszerkesztője, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Felhívom figyelmüket, hogy a beszélgetést az Infostart oldalán és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemben követhetik. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Mi látszik abból most a politikai nyilatkozat elfogadása után röviddel, hogy milyen lesz az Unió, meg az Európai Parlament a Brexit után? Még a parlamentjük el se fogadta.
Ez az egyik legnehezebb kérdés. Jósolni ugye nagyon nehéz, különösen a jövőre nézve. Az látható, hogy van két... Na hát kezdjük az elején akkor. Tehát először is ugye a Brexit-tel lezajlik egy technikai szinten egy jelentős változás az Európai Parlament, meg az Európai Unió életében. Megtörténik az első kiválás, csökkenni fog az Európai Parlamentnek a létszáma, újra fogják osztani a mandátumokat, ebből nem egy jelentős, de azért mégiscsak egy technikai szinten egy újszerű változás zajlik le. Aztán látható ennek a Brexit utáni világnak egy nagy politikai szintje is, ami abban foglalható össze, hogy az Európai Unió egyik legerősebb országa, ráadásul egy Magyarországgal, a V4-ekkel szövetséges országa távozik az Európai Unióból, egy olyan ország, amelyik a nemzetállami gondolatot képviselte. Ez hatással lesz az Európai Uniónak a mindennapjaira, hatással lesz az Európai Parlamentre is, hatással lesz a pártcsaládokra is. Például jelentősen fog gyengülni a brit kiválás után a szocialista frakció. Tehát az látható, hogy az erőviszonyok eléggé képlékenyé válnak. És ha a Brexiten túlnézünk, akkor meg az látható, hogy az egész Európai Unió egy nagy átalakulás előtt áll, és különféle tervek, víziók fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kéne az uniónak átalakulni. Ugyanis a Brexit az egy válságtünet. Igazából nem az idézi elő a válságot, az csak mutatja azt, hogy valami nagyon nincs rendben az unióban, és már egy jó ideje nincs rendben. És én úgy látom, hogy nagyjából két vízió fogalmazódott meg az elmúlt néhány évben. Az egyik, az, hát szerintem ez már egy közismert és sokszor hangoztatott tény, az egyik az az Orbán Viktori vízió, ez a nemzetállami vízió, és ezzel szemben fogalmazódott meg, vagy artikulálódik egyelőre, mert pontosan még nem látjuk, hogy mivé formálódik, a Macron féle formálódó, vagy újjáépülő, vagy kiépülő pártcsaládnak a víziója, amit Európáról megfogalmaz, ez meg egy szupranacionalista, föderalista, vagy nemzetállamok fölötti koncepció, még igazából az elnevezésekkel is problémánk van. Nem tudjuk, hogy ők maguk hogyan nevezik meg magukat. Eléggé sok ilyen közkeletű kifejezés van, amivel illetni szokták ezt az egész formációt. De nagyjából mégiscsak ez a két erőcsoport van, és akkor ez a két erőcsoport között, vagy a két vízió között, talán helyesebb így fogalmazni, van egy fontos szereplő, ez Németország, a jelenlegi német kormánypártok, akik szemmel láthatóan egyelőre nem tudták eldönteni, hogy milyen irányba induljanak el, márpedig Németország és a német kormány nélkül nagyon nehéz ma Európáról és Európa átalakításáról beszélni. Én úgy látom, hogy leginkább a németek védik a státuszkót, ami per pillanat még nekik kedvező, de ebben folyamatosan szorulnak vissza belpolitikailag is, és Európában is. Tehát előbb-utóbb el fogunk jutni oda, hogy a németeknek majd valahova le kell tenni a garast. Most úgy néz ki, hogy minthogyha ők inkább talán egy picit hajlanának a Macron-féle vízió felé. De ezt azért nem jelenthetjük ki egyértelműen. Különösen nem, mert ráadásul a kormány, német kormánypárton belül is egy változás van, aminek még nem látjuk a pontos kimenetelét és a lefolyását.
Az Európai Néppárt letette már valami mellé a saját garasát? Ideje volna, mert mindjárt itt van az Európai Parlamenti választás.
Az Európai Néppárt az része ennek a problémahalmaznak, és ez az Európai Néppárt is jelenleg olyan állapotban van, vagy olyan képet mutat, mint maga Európa, egy kicsit olyan tanácstalan, bizonytalan, nem tudja, hogy merre induljon olyan. Ha erős szavakat akarok használni, azt is mondhatnám, hogy válságban van. De ez nem egy látványos válság, és nem egy összeomlással fenyegető válság, hanem egy régóta érő és lassú krízis, amelyik szépen lassan sorvasztja a néppártot, két szinten is. Egyrészt sorvasztja a tagjait, hiszen a tagjai azért alapvetően visszafelé lépdelnek, tehát a támogatottságuk a nemzeti választásokon csökken, És egy ideológiai elbizonytalanodás, vagy visszaszorulás, vagy önfeladás is jellemzi a néppártot, tehát egy folyamatos behódolás a baloldal, mondjuk úgy, hogy a baloldali pártoknak, vagy a liberális pártoknak, itt is az elnevezés az folyamatosan változik, valaki inkább liberális pártokról beszél, valaki baloldalról. Nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy mi is választja most ezeket a pártokat egymástól. De az látszik, hogy a néppárton belül van egy éles, egyre élesebb választóvonal, egy feszültség azok között a főleg nyugat-európai és észak-európai skandináv pártok között, és tehát a nyugat-európai és észak-európai pártok, valamint a közép-európai pártok között, amelyek egyrészt ugye az előbbiek mennének a liberális irányba, a többi pedig maradna valahol itt egy kereszténydemokrata felfogás mellett. Ebben őrlődik jelenleg a néppárt, és én egyelőre nem látom, hogy itt eldőltek volna a dolgok. Az a nyilatkozat, amit elfogadtak Helsinkiben, az szerintem ennek is az iskola példája, olyan, mint a kocsmai pörkölt, került bele minden. Tehát a Fidesz is beleerőltette, amit szeretett volna, ugyanakkor benne van a liberálisoknak, a liberális szárnak, a néppárton liberális szárnak az elképzelése. Tehát az látszik, hogy a feszültségek egyelőre nem oldódtak föl, legfeljebb most kifelé nem, tehát éppen nincs villongás, nem látható, de belül ez a feszültség továbbra is megvan. De
ebben a feszültséggel telikében hogy illik bele az a többség, ahogyan Manfred Webert megválasztották? Jó nagy többséggel választották meg csúcsjelölté. Az nem világos irányt jelöl ki?
Hát szerintem nem. Tehát Weber személye mondjuk úgy, hogy a matematikában, az a közös nevező, amelyben egyet tudtak érteni, a két szárny, a két politikai tömb a néppárton belül egyet tudott érteni, és talán Webernek van meg a legnagyobb esélye arra, hogy ha így marad a néppárt, akkor, mivel nem fog többséget szerezni vélhetően az előrejelzések szerint az Európai Parlamentben a néppárt, de mégis így lehet Webernek esélye arra, hogy a személyét elfogadtassa a liberális baloldali pártokkal, és így a Juncker helyére eséllyel pályázzon. De megmondom őszintén, hogy én egyelőre ezt azért egy lehetséges forgatókönyvnek gondolom, de nem feltétlenül tartom biztosnak, hogy a néppárt ebben a formában fönnmarad, ebben a formában ezt a konfliktust, ezt a feszültséget, ami benne van, túl tudja élni. Most egyelőre egy kompromisszum született. Én szerintem senki számára sem egy kielégítő, vagy tökéletes és jó kompromisszum, hanem egy olyan, ami mondjuk a legkisebb rossz.
Milyen irányba valószínűleg széttartani a néppártot? Tehát mivé lehet, ha nem marad egyben? Hányfele mehet?
Hát a liberálisok azon dolgoznak európai szinten, hogy leszakítsák a ma már alapvetően liberális irányultságú néppárti formációkat, és ott létrehozza neki egy nagy tömböt. Ez Macronnak a terve lényegében, és ez a tömb meghatározó legyen az Európai Unió belpolitikájában, és így az Európai Parlamentben is.
Bocsánat, ezt csak úgy értsem, ezt lehet még a következő európai parlamenti választások előtt, mert ha igen, akkor nem lehet neki menni.
Nem. Ez egy utána történő. Tehát én azt gondolom, hogy lezajlanak a választások májusban, és akkor utána történhet egy ilyen. Hát ezt nevezhetjük nyugodtan szakadásnak is. Ha bekövetkezik, akkor ez egy szakadás lesz.
Választási eredménytől függ?
Hát ez sok mindentől. Érdekektől függ, a választási eredménytől függ. Millió és egy tényező van, amit ma még nem látunk. Nem tudjuk, hogy fognak szerepelni ezek a pártok. És természetesen függ attól, hogy Németországban mi lesz. Előtte vagyunk egy CDU pártkongresszusnak, előtte vagyunk egy kisebb német belpolitikai krízisnek, aminek nem látjuk egyelőre a pontos kimenetelét, nem látjuk a lefolyását. Látunk egy meggyengült kancellárt, látunk egy csökkenő támogatottságú CDU-t és egy csökkenő támogatottságú SPD-t, hogy ebből pontosan mi fog kijönni, hát ez ember legyen a talpán, aki most meg tudja mondani. De az biztos, hogy a Macroni terv az ez, hogy, és azt szerintem jól látja a francia elnök, hogy a néppárton belül van egy olyan rész, amelyik tulajdonképpen sokkal több mindenben ért egyet a liberálisokkal, mint a magukat keresztény demokrataként vagy konzervatívként definiáló pártársaikkal a néppárton belül. És ugyanakkor a jobb oldalon belül is változások zajlottak le, tehát az látható, hogy ott is a jelenlegi erőviszonyok, és talán ez a legfontosabb megállapítás, hogy a jelenlegi erőviszonyok és az európai parlamentben a pártstruktúra az már nem fedi le egymást. Tehát mások az erőviszonyok, megváltoztak az erőviszonyok, és a törésvonal is máshol látható az egyes pártok között. Tehát az a pártstruktúra, ami jelenleg még megvan az európai parlamenten belül, az nem reflektál eléggé világosan arra a változásra, ami lezajlott Európa térképén. Tehát ma látható, hogy a Fidesznek mondjuk több közös van a politikájában a lengyel kormánypárttal, a PISZ-el, amelyikkel nem ül egy frakcióban az
Európai Parlamentben. Mert ott az ellenzéki polgári platformban.
Így van, hanem ott a PO-val van. Tehát, hogy itt egy csomó olyan kérdés van, amit valahol majd egy ponton tisztázni kell. Tehát vagy az lesz, hogy a néppárt megreformálja magát és elkötelezi magát egy határozottabb jobboldali irány mellett, vagy én azt gondolom, hogy egy szakadás fog bekövetkezni, mert olyan nagyok a pártok közötti, néppártban helyet foglaló pártok között az ellentét.
De akkor a két legnagyobb mágnes, a francia elnök meg a magyar miniszterelnök, Macron és Orbán, oda fognak sűrűsödni?
Most így áll a helyzet. Macron esetében inkább arról beszélnék, hogy nála egy törekvés van, ami alapvetően szerintem belpolitikai motivációjú. Tehát van egy francia elnök, aki úgy elnök, hogy igazából mögötte stabil, szervezett politikai erő nincs, belpolitikai erő. Sőt, azért látható az elmúlt két hét franciaországi eseményei alapján, hogy egy eléggé komoly gazdasági, belpolitikai krízist menedzsel éppen a francia elnök és annak a kormánya, eddig nem túl jó hatásfokkal, miközben a francia elnöknek a támogatottsága eléggé lecsökkent. Tehát azt látjuk, hogy van egy saját belpolitikai helyzetét stabilizálni, erősíteni nem tudó francia elnök, aki viszont kicsit a gombhoz varva a kabátot, szervez magának egy európai mozgalmat. Tehát kívülről teremti meg annak a politikai mozgalomnak az erőforrásait, pártjait, szövetséges rendszerét, amit egyébként otthon Franciaországban egyelőre nem tud. Mert ott jól láthatóan most a kormány, tehát ő lecserélte a kormányát, de ezzel igazából nem sikerült megoldani a helyzetet, hanem mintha még rosszabb is lenne. Tehát ma, mintha nagyobb lenne a társadalmi ellenállás, mint mondjuk két hónappal ezelőtt. Tehát ő erőt meríteni, magát megerősíteni nemzetközi porondon próbálja. Hogy ez belső legitimáció, tehát francia belpolitikai legitimáció nélkül és erős támogatottság nélkül mennyire sikerülhet? Hát ez egy jó kérdés. Ugye itt az a mondjuk a francia elnöknek a szerencséje, hogy az ő közjogi pozíciója annyira erős, hogy gyakorlatilag elmozdíthatatlan. Tehát, hogyha csak köztörvényes bűncselekményen nem érik tetten, vagy nem halálozik el, akkor azért nagy valószínűséggel kitölti a ciklusát.
Magyar miniszterelnök esetében nem lehet belpolitikai legitimáció hiányról beszélni, mert háromszor nyert kétharmaddal választást. Külső szövetségeseit ez bevonza?
Hát mindenki a politika, tehát egy globalizált politikai világban élünk, egy globalizált politikai térben, mindenki figyeli azt árgus szemekkel, hogy a másik az mit csinál jobban, rosszabbul, mit lehet eltanulni, és azért a magyar politikai, most pártpolitikai teljesítménye a kormánypártnak, a Fidesznek azért az tekintélyt parancsoló. Tehát ha akár elismeri külföldön, akár nem, akár nyíltan bevallják, akár nem, de hát az a helyzet, hogy ezt mindenki megsüvegeli, és ebből próbál tanulni, meríteni. És ez, tehát Orbán Viktornak vannak követői, méghozzá nem is kicsi országok. Tehát ott van például Salvini, aki szépen járja az Orbáni utat. Nyilván a két politikusnak a karaktere, politikai múltja, és egy csomó minden különbözik, de azért látható, hogy Salvini azért amennyire csak lehet az olasz körülmények között próbálja másolni azt, ami Magyarországon történik. A lengyeleknél szinte olvasható a kotta, tehát ők törvényhozási szinten is, politikai szinten is, párpolitikai szinten is folyamatosan veszik át, tehát adaptálódnak, és veszik át a magyar megoldásokat. Hát én azt látom, hogy ebben a kiélezett politikai versenyben és ebben a globalizált térben mindenki figyel a másikra, mindenki próbál onnan tanulni, és mindenki odaigazodik, ahol a politikai innováció és ötlet van. Tehát nem csak az erő számít, nyilván az is számít, hogy egy országnak mekkora az ereje, ez elvitathatatlan, de néha az innovációval, a politikai innovációval előrébb lehet jutni, mint azzal, hogyha egy ország mondjuk erős, de a politikája nem innovatív, kicsit tehetetlen, teszet osza és áll egy helyben. De, tehát itt a kicsik, azok néha gyorsabbak és ügyesebbek tudnak lenni.
De ez elvezethet egy formális politikai szövetséghez a következő én Európai tudom, Parlament. Igen. De benne van a logikájában?
Van a logikájában, de azt nem tudom most megmondani, hogy mondjuk a magyar miniszterelnöknek például ez most érdekében áll.
Akarja vagy nem akarja?
Ezt én per pillanat nem tudom megmondani. De hogy az események logikájában ez benne van, ez egész biztos. Ami visszatartja ezt az egészet, az két dolog szerintem. Az egyik Németország, ahogy utaltam rá, e között a két pozíció között ott vannak a németek, akik éppen nem tudják eldönteni, hogy mit akarnak. Keresik az új vezetőjüket, keresik azt a... És a vezetőn túl van még egy problémájuk, hogy kéne ötlet, hogy mit kezdjenek Németországgal, merre induljon el ez a Németország, mert Angela Merkel nem véletlenül jutott politikai karriernek a végére, tehát azt folytatni nagy valószínűséggel nem érdemes. Márpedig akkor valami újra van szükség, és én azt látom, hogy az új emberek mellett új gondolatok is majd, tehát törvényszerűen kellenek a német belpolitikába. Egyelőre nem lehet megítélni, nem látszik, hogy mik lesznek ezek az új gondolatok. Beszélnek emberekről, személyekről, de hogy ők pontosan milyen politikát fognak csinálni, ezt nagyon-nagyon nehéz egyelőre megmondani.
Manfred Weber azt mondja, hogy ő hidat szeretne építeni az emberek és az Európai Unió között, meg az emberek és az emberek között. A híd az nem elég jó szimbólum ahhoz, hogy valami irány mutasson?
Hát ez a legbanálisabb politikai szimbólum, ami létezik a földkerekségen. És adásul
de a banális az nem biztos, hogy rossz.
Nem, hát azt is mondhatnám akkor, hogy unalmas és elcsépelt. Talán ez így akkor lényegre törőbb. Én ebben nem látom az erőt. Tehát ma Európában, hogyha valaki végignéz Európa politikai térképén, akkor ennél azért egy picit erősebb kifejezésekkel írják le az emberek a valóságot. Ennél egy picit erősebb politikai események történnek. Tehát akár most Franciaországra nézünk. Tehát ha valaki most azt mondja a franciáknak, hogy én hidat szeretnék hozzátok építeni, akkor ők lehet, hogy fölgyújtanak még három kukát, meg két rendőrautót, de alapvetően nem fognak erre rezonálni. Olaszországban ugyanez a helyzet. Tehát az olaszok 10 éve csúsznak lefelé. Egész Olaszország. Az olasz emberek folyamatosan elszegényednek. Triviális, amit mondani fogok, és talán megmosolyogják néhányan, de az, hogy Olaszországban összeomlik egy közúti híd, és erre nem az a reakció, hogy akkor ezt, tehát itt fejek fognak hullani, és azonnal is mindent kijavítunk, hanem gyakorlatilag az, hogy várándítással intézték, és azt mondták, hogy hát, és még sok össze fog omlani, mert hogy annyira le van robbanva Olaszország, hogy ez benne van a pakliban. Tehát ez mind azt mutatja, hogy itt valami nagyon, tehát alapvetően elromlott, és azért ez egy kicsit kevés lesz, amit Weber mond az embereknek. Tehát ez szerintem ennél erősebb mondásokra van szükség. És látható, hogy a világban egy polarizáció zajlik az Európa politikai térképen is, az Egyesült Államokban is. Tehát a politikai vezetők azok alapvetően nem kedvesek, mosolygósak, nyájasak és visszafogottan fogalmaznak, hanem erőteljesen, néha drámaian, drasztikusan beszélnek a választókhoz. Nézzük meg Trumpot, tehát ő Twitter üzeneteken keresztül kormányozza Amerikát, és hát egészen, tehát szinte pár évvel ezelőttig elképzelhetetlen kijelentéseket tesz. És Európában is megjelentek azok a politikai vezetők, akik erősen fogalmaznak, akik próbálják a lényeget, a valóságot leírni, és nem egy azt elfedő nyelvet használnak. Ami szerintem a Webernek a nyelvével, nyelvezetével, politikai nyelvezetével az a legnagyobb baj, hogy ez nem segít valójában közelebb, éppen nem segít közelebb kerülni az emberekhez, hanem ez is egy ilyen a régi politikai elitnek a szemvelgő, szépelgő, ilyen kicsit ilyen fűzfa poéta megfogalmazását használja.
Van értelme akkor ehhez a politikai irányhoz a magyar Fidesznek bármilyen módon viszonyulnia, azt figyelembe vennie, vagy azt kell csinálnia, amit eddig csinált a következő választásig?
Hát, ha én a Fidesz lennék, akkor
melyik
valószínűleg...
Melyik a célszerű? Nyilván nem a Fidesz, de melyik a célszerű?
Tehát én a Fidesz helyében biztos, hogy megnézném az erőviszonyokat, hogy mi a helyzet májusban, és annak alapján vonnám le a következtetést.
De akkor nem kell közös kampányt csinálni, ebből azt következik.
Hát biztos, hogy nem lesz közös kampány. Sose volt, és most sem lesz közös kampány.
Közös témák sem lesznek?
Én nem hiszem.
Nincs értelme?
Nem arról van szó, hogy nincs értelme, hát hogy ne lenne értelme? Hát az lenne a legfantasztikusabb, hogyha az Európai Néppárt, óriási erő lenne, hogyha az Európai Néppárt egy nagy egységes kampányt tudna csinálni, de jelenleg az Európai Néppárt nincs ilyen állapotban. Tehát, de egyébként eddig sem voltak, tehát eddig is nemzeti kampányok folytak az európai parlamenti választásokon, 79 óta mindig ez volt. Most az a különbség, hogy lesz egy-két olyan párt, ami hasonlóan fog beszélni, csak ezek nem feltétlenül a néppártban foglalnak helyet. Tehát azt el tudom képzelni, hogy a PISZ meg a mondjuk a Fidesz hasonló dolgokról fog beszélni, vagy Salvini pártja. De per pillanat ezek nem ülnek egy frakcióban.
De a PO Lengyelországban meg nem. Pedig az hát a néppárti.
PO nem. És akkor még nem beszéltünk mondjuk a skandináv pártokról. Tehát, hogy azt nehezen tudom elképzelni, hogy ugyanaz lenne a politikai üzenet. Mondom, sose volt, de most aztán talán még nehezebben elképzelhető, de szerintem nagyjából ugyanaz. Tehát a baloldalon talán annyival könnyebb a helyzet, hogy ők mindig is internacionalisták voltak. Tehát sokkal inkább benne van a politikai kultúrájukban az egyeztetett cselekvés, mármint a nemzetközi szinten egyeztetett cselekvés. És nyilván az internacionalista témák azok sokkal jobban áthatják őket, de még ott is azért nagyon sok a nemzeti mintázat, még ott is nagyon sok az olyan téma, ami adott országra specifikus.
De Európa jövőjét tekintve a szupranacionális téma az az internacionalista egyeztetés témája? Tehát oda kell majd a baloldalt sorolni valószínűleg? Vagy ez annál színesebb lesz?
Ezt pontosítsuk ezt a kérdést, tehát
a két nagy nézet küzd egymással a nemzeti és a nemzetek feletti európai szerveződés kérdése, és a baloldalnak sajátja az internacionalista gondolkodásmód, akkor őket oda kell elképzelnünk? Vagy nem oda kell elképzelnünk?
De mi az az oda?
Az internacionalista, hát, szupranacionális elképzelésbe. Hát ez triviális?
Szerintem eléggé triviális, igen. Tehát 150 éve így éneklik az internacionálét, tehát az
ők mennek Macron alá.
Hát, hogy eznek majd tényleg Macron lesz a vezetője, vagy egy más politikus, ezt nagyon nehéz megmondani. Most az látszik, hogy egyedül Macronnak van valamiféle elképzelése, víziója, országának mérete folytán még ő képes ezt hatékonyan kommunikálni. Én máshol nem igazán látok olyan, mondjuk úgy, hogy politikai erőt és talentumot, ahol valódi ambíciókkal, valódi igényel lehet föllépni egy európai vezető szerepre. Merkelnek ez megvolt, a Merkelnek a napjai leáldoztak. Az új német vezetőről meg például nem tudjuk, hogy kicsoda, és nem tudjuk, hogy mit gondol Európáról. Úgyhogy ezzel egyelőre nem tudunk számolni. Az olaszok, a spanyolok, tehát nekik annyi belső problémájuk van, hogy onnan bejelentkezni európai vezető szerepet, tehát már még Macronnál is nagyon kérdéses, hogy meg lehet ezt úgy ugrani, hogy közben nagyon komoly belpolitikai kockázatokat fut, de hát a déli államoknál én azt gondolom, hogy ez szinte lehetetlen. Skandinávoknak meg nincs meg ehhez a politikai erejük. Tehát utoljára szerintem 300 éve volt, hogy a svédek bejelentkeztek mondjuk európai vezető szerepre.
De mit teszi az európai vezetőt? Ország méret, gazdasági teljesítmény, innováció? Micsoda?
Hát én ezeket mondtam. Szerintem nyilván a méret az egyik tényező, a gazdaságnak a mérete, a lakosságszám. Nyilván ennek van egy olyan, mondjuk, hogy tömegvonzása, ami kikerülhetetlen, de mondom, hiába nagy az ember, hogyha közben nem tudja, merre megy, nem tudja, mit csinál, nincs innováció abban, amit tesz, akkor a mérete önmagában nem fogja őt vezetővé tenni. Ellenben egy kisebb ország, amelyik nagyon tudatos és nagyon fürge, az tud nemzetközi szinten is, mondjuk úgy legalábbis jelentős befolyással lenni az ügyek menetére. Tehát látunk egy-két ilyen országot, amelyik ügyesen jól menedzseli magát, és ezáltal a valós méreténél sokkal nagyobb az impact faktora.
A valós méret, illetve hát az impact faktor az a vétóban nyilvánul meg? Az együttműködésben, a példamutatásban? Miben nyilvánul meg?
Az ötletben. Tehát abban, hogy
ezt nem muszáj követni, hanem kötelező.
Hát nem, de mondom, tehát hogyha valaki el van bizonytalanodva, és azt látja, hogy egyébként a saját politikai tábora, pártja folyamatosan szorul vissza, nem tudja, hogy merre van az előre, akkor előbb-utóbb elkezd figyelni arra, akiről meg úgy tűnik, hogy tudja, hogy merre van az előre, mert sikert sikerre halmoz, és úgy tűnik, hogy sikeresen épít föl egy politikai szövetséget Közép-Európán belül. Ennek már van, tehát hogyha már a méretről beszélünk, ennek már van valamiféle tömegvonzása is. Mégiscsak 100 millió ember, aki itt lakik Közép-Európában, kulturálisan együvé tartozik, legalábbis nagyon sok minden összeköti ezeket az államokat, politikai ízlésben, politikai kultúrában. Én azt gondolom, hogy ennek már van valamiféle tömegvonzása. Nyilván ez még nem egy megépített, nem egy sziklaszilárd politikai formáció, amit Közép-Európában kezd kialakulni, de azért mégiscsak úgy néz ki, hogy már valamiféle tömegvonzása és ereje van, ami hatást gyakorol, mondom, például az olaszokra. Hát én nem emlékszem arra, hogy mondjuk Olaszország valaha politikailag különösebben figyelt volna arra, hogy mi történik. Hát talán 56-ban figyeltek utoljára arra, hogy mi történik Magyarországon, és talán akkor volt ennek valamiféle súlya.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Lánci Tamás, a Századvég Alapítvány vezető elemzője, a Figyelő főszerkesztője, az Inforádió arénájának vendége.